Műsorunkban Hók Gyula beszélget két vendégével a szabadság és a vallás mai helyzetéről és értelmezéséről.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Nemzeti ünnepünkön úgy is mondhatnám, hogy az Idők jelei című adásnak a külön kiadásában, és hát a ünnepre, illetőleg Ferenc pápa március ima szándékára egyszerre figyelve az ünnepi témának a vallás és a szabadság egyvelegét, egymásnak feszülését, vagy egymás kiegészítését, hát ahogy tetszik, választottuk. Azt hiszem, ezek nem egy-egy napnak, vagy egy pillanatnak szóló, hanem mondjuk így az ember életét végig kísérő örök kérdések, de az ünnep különös alkalom is, különös alkalmat is kínál arra, hogy ezekről együtt gondolkodjunk, beszéljünk, eszmét cseréljünk, ha kell, építővitát is folytassunk. Szóval nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban két vendégemet, László József és Molnár Balázs urakat, és először is, hogy a hallgatók megismerjék az észjárásotok mögött, mi húzódik meg, mi áradban vagytok, honnan gyűjtetek, illetőleg mi szél hozott erre benneteket, kérem, hogy röviden mutatkozzatok be.
Én is köszöntöm a hallgatókat, László József vagyok. Rádiós voltam 20 esztendeig. A Magyar Rádióban, a Danubius Rádióban, a Petőfi Rádióban dolgoztam utoljára, a Kossuth Rádió főszerkesztője voltam. Azt szoktam mondani, hogy minden voltam a rádióban, még akasztott ember is. Ez majdnem igaz is.
De hát akkor ezek szerint harmadnapra tényleg föltámadtál, hiszen itt ülsz a stúdióban, és együtt beszélgetünk.
Igen, a korszellemnek megfelelően azt szoktam mondani, hogy én visszajöttem a levesből. Utána és közben televízióztam, a Duna TV alapításánál is ügyködtem, a Magyar Televízióban is dolgoztam, ott egy időben én voltam az egyik alelnök, majd amikor kirúgták az elnököt, akkor gyakorlatilag én vittem a műsorügyeket. Hát aztán a sors úgy hozta, hogy miután senki nem akart olyan típusú közszolgálati rádiót és televíziót, mint amilyenre oktattak engem is Svájcban, Németországban, meg Ausztriában, ezért aztán elváltak útjaink.
Akkor ezek szerint a mikrofon nem ismeretlen előtted?
Nem teljesen.
És a sajtó és a szabadság kérdése is erősen izgat, ha jól sejtem.
Igen, volt egy kedves öreg újságíró kollega, barátom, Gömöri Endrének hívták, 1956-ban a munkástanács elnöke volt a Magyar Rádióban. Ezt úgy honorálták neki, hogy legközelebb olyan 1989 táján léphette át a Magyar Rádió küszöbét. Nekem körülbelül olyan 20 év telt el eddig, hát még egy 10 éven van.
Köszönöm szépen.
Én is sok szeretettel üdvözlöm a hallgatókat. Én Molnár Balázs vagyok. Én a rádiózás szempontjából mindenképpen amatőrnek számítok, hiszen én informatikus vagyok, tehát 10 éves korom óta, amikor az első programokat írtam.
Basic.
Basic, igen. Igen, programokat írtam, hát mostanáig, amikor hát még mindig az informatika területén dolgozom. Hát nagyon sok minden voltam én is az informatika területén, tehát programozástól kezdve a informatikai rendszerek tervezése, a projektek tervezése, értékesítés, tanácsadás, nagyon sok területen dolgoztam.
Akkor azt már is leszögezhetem, hogy a 1848-as 12 pontnak az első pontja nagyon érdekes módon összekapcsol benneteket, ugye hiszen ez nem másképp hangzik, nyilván az idősebbek is emlékeznek még, ha más nem a iskolai tanulmányaik alapján. Ugye az első pont az így hangzott 1848-ban, kívánjuk a sajtó szabadságát, cenzúra eltörlését. Hát mai szemmel tulajdonképpen a sajtó szót egy picit kibővíthetjük, és mondhatjuk azt, hogy a kommunikáció szabadságát, ugye hiszen azóta az életfeltételek azért eléggé megváltoztak ez ügyben. Ugye akkor 1848-ban ez elég egyértelmű volt, hogy mit jelentett, hiszen a lapkiadás volt gyakorlatilag, meg a könyvkiadás, ugye de az aktuális hírek tekintetében a lapkiadás volt tulajdonképpen az egyetlen forma, amivel az olvasó közönséget el lehetett érni, és ennek a kontrollálása, egykézben tartása, cenzúrázása, az ugye addig a hatalomgyakorlás egyik eszköze volt, és ugye ezen kívántak ereink változtatni. Nagyot fordult azóta a világ. Sok évvel ezelőtt egyik adásunkban vendégem volt Kuri Tamás főszerkesztő a Nőklapjától, és ő hívta föl a figyelmünket arra, hogy nem is gondolnánk, hogy maga a digitális forradalom az milyen hihetetlen átrendeződést okozott, például a hírvilágban is. Ugye hát addig, amíg hírt úgymond, idézőjelben mondom, csak profi szerkesztőségek útján lehetett közölni. Tehát egy hír csak úgy juthatott el a hallgatókhoz, nézőkhoz, olvasókhoz, hogy volt egy profi stáb, akinek ez volt a dolga, ebből élt, erre lett ugye, kiképezve, és akkor a szerkesztőség hierarchiában, hogy az egyes újságíró, olvasószerkesztő, tördelőszerkesztő, főszerkesztő, szerkesztőségi megbeszélés, és így tovább megvolt ennek a kottája, hogy egy hír hogyan láthatott napvilágot, mik voltak annak a tartalmi és a formai követelményei. Ugye elhíresült köztudomású mondás volt az, hogy például a BBC, amit annak idején egy ilyen etalonnak tartottak az újságírásban, hogy a BBC-nél zsinórmérték volt az, hogy csak olyan hírt szabad közölni, amit előtte egymástól függetlenül két különböző forrásból is megerősítettek.
Kivéve, hogyha azt a BBC tudósítója adta le. Igen. Ez így volt. Tehát két külön forrás, vagy pedig a BBC tudósítója. Mert hogy abban az emberben ők 100%-ig megbíztak. Csak visszautalva, egészen a 80-as évek végéig a tájékoztatás az állami monopólium volt. Tehát Magyarországon előbb volt kereskedelmi rádiózás, mint Ausztriában például. A Danubius rádió az előbb indult meg itt, ugye. Az Antenne Ausztria a Sopronból kezdett sugározni Bécsbe, kvázi kalóz rádióként a 80-as évek végén, 90-es évek elején német nyelven. Az állami monopólium az ORF-nél, vagy a svájci rádióban, az megmaradt nagyon sokáig. Nem voltak kereskedelmi rádiók. Talán emlékeztek arra, hogy milyen nagy szám volt, amikor a 70-es években kalóz rádiók jelentek meg a csatornán, a La Manche csatornán, és onnét sugároztak be Angliába, mert hogy ott is monopólium volt a rádiózás, a sugárzás, állami monopólium. Tehát az államok nem könnyen engedték a felügyeletet el.
Mondjuk az, hogy a hír, az információ mennyire érték, ez most nyilván nem akarjuk a politika felé elvinni a dolgot, de azért azt látni kell, hogy ugye rendszersemlegesen ugye a diktatúrák mindig különös hangsúlyt fektettek a propagandára. Tehát az embereknek a megdolgozására. És most mindegy, hogy a náci Németországot nézzük, vagy a sztálini Szovjetuniót, mert tulajdonképpen ugyanaz történt, csak más színben, ugye teljesen kontrollálni az ember gondolkodását, megszűrni azt, hogy mi az, amit megtudhat, és mit nem, és szinte beleénekelni az agyába, a zsigereibe, a lelkébe, hogy mit gondoljon, mivel kelljen, mivel feküdjön, és ne kezdjen el máson spekulálni, nehogy eszébe jusson egy önálló gondolat is, mert az
veszélyes. Ez a pozsonyi reformországgyűlések idejéből, az 1830-as évek közepéről idéznék valakit. Mi nekünk meg kell mondanunk, hogy a szószabadsága nem puszta szó, hanem nemzeti juss, melyet oda nem ajándékozhatunk, és meg kell mondanunk, hogy mi őrei, nem pedig tulajdonosai lévén ezen jussnak, azt küldőink nyilvános engedelme nélkül fel nem áldozhatjuk. Ha a nemzet nem gondol kincsével, ha kész azt feláldozni, elvesztegetni, ám lássa. Ő a tulajdonos, de mi, jussaink választott őrei, mármint a képviselők, azt, mit hűségünkre bizatott, el nem pazarolhatjuk. Tehát én úgy gondolom, hogy bizonyos dolgok feledésbe mentek. Tehát azt, amit 1830-ban tudott Deák Ferenc, mert hogy ez tőle származik ez az idézet, azt nem biztos, hogy a magyar parlamentben ugyanígy hangsúlyoznák manapság.
Nézzük meg, hogy ez a sajtószabadság, illetőleg szólásszabadság mit jelent a mai kor emberének, illetve hogyan kell a hírekhez állnunk, és azt hiszem, Balázs, itt a te szaktadat is képbe jön, hiszen ugye a digitális információáramlás az gyakorlatilag ezt a hagyományos újságírás, vagy a hagyományos médiára épül, ezt felborította.
Az egy analóg
világ
analóg. Volt. Igen. Egy analóg világ volt, és a 90-es évek közepétől, végétől felgyorsulva átléptünk egy digitális világba, ahol te meg én vagyunk a bevándorlók, és a mi gyerekeink, meg unokáink a benszülöttek.
De én nem is elsősorban a közlési mód formájára gondolok, hogy az sokkal könnyebbé vált, hanem inkább az, hogy amit ugye már említett, Kuli Tamás is említett, hogy már megszűnt az, hogy a hírt, az profi újságírók, és csak profi újságírók közvetítésével
lehet megszerezni. De nem is nevezném hírnek azt, ami klasszikus értelemben.
Vagy információ, vagy közlés.
Ugye, mindennek megvannak a szabályai. A futballnak a szabályai nagyon nehezen változnak. 11 ember játszik, pálya mérete adott, bíró van, a bedobás az bedobás, és a többi, és a többi. A hírnél meg, hogy ki, mit, mikor, hol, hogyan, miért. Ezt kell közölnie egy hírnek. Most kinyitsz egy oldalt, mondjuk egy ilyen hírkereső típusú oldalt, ott fake newsokat látsz, olyan címeket látsz, amelyek megtévesztenek. Nem közlik a valódi tartalmat, hanem arról szól a dolog, hogy te kinyisd azt az oldalt, és elolvasd, ami oda
van. Vagy legalábbis rákattints, hogy a hirdetési bevétel meglegyen.
Tehát átverés az egész. Nem a valódi hírt olvasod el, hanem az átverést kapod meg.
Egyébként pont ezt akartam kérdezni, hogy az, hogy maga az információ átadás módja, ilyen hihetetlen módon megkönnyebbedett, és tegyük hozzá, hogy gyakorlatilag ugye a legtöbb felhasználó számára ingyenes is egyben, tehát nem kell már előfizetni egy napi vagy heti lapra, hanem az interneten ott van a hírdömping.
Nincs olyan, hogy ingyen ebéd, nincs olyan, hogy ingyenes. Te a magad létével és információddal fizetsz azért, hogy úgymond ingyenesen kapsz valamit.
Hát érdemes talán erről egy kicsit beszélni abból a szempontból, hogy ez hogy zajlott. Tehát ugye én tanulja voltam viszonylag közelről, hogy hogyan zajlott ez a forradalom a 90-es évektől kezdve. Bizonyos értelemben van párhuzam a sajtó fejlődése és az informatikai csatornák fejlődése között is. Volt, tehát ugye a 90-es évek elején, amikor ugye az internetet, hát ez már egy régebbi technológia, de amikor ugye a World Wide Web megjelent, ugye az volt a nagy robbanás, amikor könnyen olvashatóvá vált tulajdonképpen az internetes tartalom. És akkor kezdetben nagyon sok szakértelem kellett ahhoz, hogy az ember összeállítson egy weboldalt, egy portált. Tehát kicsit hasonlít ahhoz, mint amikor Gutenberg először kinyomtatta a könyvét, hát ahhoz egy nagyon speciális tudás kellett, hogy valaki egyáltalán nyomtatni tudjon. Ugyanúgy ahhoz, hogy valaki létrehozzon a világhálón egy tartalmat, ahhoz nagyon speciális tudás kellett. És aztán körülbelül egy 10 év után elérkeztünk, amit akkoriban emlékszem, úgy hívtuk, hogy Web 2. Web 2.0. Ez arról szólt, hogy létrejöttek olyan szoftver komponensek, ahol bárki tudott publikálni. Tehát akkor jelentek meg a blogok, akkor jelentek meg, akkor kezdődtek a videó megosztások, hát nyilván ezeknek a minősége a technológia fejlődésével változott, és tulajdonképpen az első ilyen social media, vagy hát közösségi média elemek is akkor jelentek meg, és hát nagyon érdekes volt ennek a tartalmi fejlődését is átnézni. Tehát amikor mondjuk az első keresők megjelentek, nagyon hamar, tehát az egy nagyon demokratikus, hát elvileg demokratikus dolog volt, hiszen bárki bármilyen információt publikálhatott az interneten, és azt a keresők megtalálták. Nyilván szakértelem kellett hozzá, de azon túl bárki. Szóval nagyon érdekes jelenség volt megfigyelhető, hogy elkezdték rögtön az elején már manipulálni ezeket a keresőket. Tehát amikor valaki rákeresett arra, hogy nem tudom én, autó, vagy bármilyen téma, akkor följöttek olyan honlapok, amiket egyszerűen úgy lehetett manipulálni, hogy a rejtett szövegben 100 000-szer beírták az autó szót, és akkor egyből azokat a kereső relevánsabbaknak mutatta, tehát előre kerültek a keresési sorrendben. És hát ezáltal...
Egy szabályos iparág alakult ki,
és nagyon érdekes volt az, hogy Milyen módon éltek ezzel vissza? Tehát ennek az volt a problémája, hogyha én fűnyírógépet kerestem, akkor is följött ugyanez az oldal, mintha autót kerestem, akkor is följött ugyanez az oldal, mert mindenféle témában beleraktak ilyen, hát ilyen, ezt ugye a szaknyelv spamnek hívja, tehát hogy megtévesztő elemeket.
Hát ez is az átverés, ugyanaz, mint a címadás, ugyanaz, mint a... gyakorlatilag egy nagy blöffről szól, jelentős részben a mostani internetezés.
Így van. Na most itt kezdődik tulajdonképpen a cenzúra, ez egy érdekes téma. Tehát, hogy...
Mert pont ezt akartam mondani, hogy ma van egy cenzúra, és ha igen, akkor hogyan működik, mert nyilván nem igen. Úgy, mint régen, abban az időben, de hogy mennyire ez azt hiszem egy mindenkit érintő téma, hogy amikor ma kinyitok egy akár nyomtatott, de hát még inkább ugye internetes tartalmat, hogy hát jó, hogy szólásszal, de hogy mennyire lehet bízni azokban, hogy amit ott olvasok, az valós.
Hát, két példát hadd mondjak, az egyik egy tegnapi példa cenzúra ügyben, a Google meg a Facebook közölte, hogy az oltás ellenes tartalmakat letiltja. Uh-huh. Tehát azt a, miután elkezdődött ugye a diftéria járvány sok országban, mert hogy nem oltották be a gyerekeket. A másik pedig hát az az amerikai nyomozás, ami most már harmadik éve tart, ugye a választási manipuláció és a csatolt részei miatt, hogy trollgyárak működtek, és hogyan befolyásolták a szavazókat és a szavazást, vagy hogyan próbálják meg a mai napig ezeket a dolgokat megcsinálni.
Igen, tehát talán érdemes néhány szót ejteni arról, hogy működik ma egy közösségi média. Tehát nagyon sok esetben ugye úgy zajlanak itt a hír, tehát tulajdonképpen a hírt, ugye ez nem is híra, hogy ezt mondta Józsi, tehát hogy tulajdonképpen mindenki megosztja a saját véleményét, vagy úgy, hogy leírja szavakkal a saját véleményét, vagy úgy, hogy megoszt mondjuk egy linket, egy hivatkozást egy másik véleményre. Na most ugye ebből nagyon sok van, tehát hogyha csak az ember az összes ismerőseit követi, tehát hogyha ez egy gyors matematikai szorzással millió és millió ilyen úgynevezett posztot kéne elolvasni minden nap, na most ez nyilván nem lehet. Ezért a kereső, ezek a közösségi médiák szűrik a tartalmat, és azt mondják, hogy számodra a te érdeklődésednek megfelelően ők előkészítik azokat a posztokat, ami téged leginkább érdekel. Na most ebben van egy elég érdekes dolog. Tehát nyilván lehet ezt jó hiszeműen csinálni, de semmi nem akadályozza meg az üzemeltetőt abban, hogy nagyon is tendenciózusan szűri ezeket a dolgokat. Tehát, hogyha én mondjuk egy választás előtt megosztok két véleményt, hogy nézd, ezt mondja az egyik oldal, nézd, ezt mondja a másik oldal. Akkor lehet, hogy te abból csak az egyiket fogod megkapni, a másikat nem. És akkor te nem azt fogod mondani, hogy ez a bizonyos újságíró ezt írta, hanem a Balázsnak ez a véleménye.
Mert hogy ezt osztotta meg.
Mert hogy ezt osztotta meg. Tehát egy olyan címkét raksz mellé, hogy ez az én véleményem, pedig ez nem a teljes kép. Tehát én nekem a véleményem egy része az, ami abban a posztban van. De te ezt nem látod.
Lehet akkor azt mondani, így ezt a témát így összefoglalandó, hogy már az a követelés, ugye, ami abban a bizonyos első pontban 1848-ban megfogalmazott, az a pont abban az értelemben talán már ugye úgy nem téma, hiszen a megjelenés lehetősége, a hír közlés lehetősége az ugye most sokkal szélesebb körben nyitott, még akkor is, ha mondjuk úgy, hogy nem mindenkinek a tényszerű pártatlan tájékoztatása a célja, hanem éppen a manipulálás, de az egy mondjuk nagy eséllyel, aki érdeklőd, aki tájékozódni szeretne, az ma ezt meg tudja tenni, de ez nem jelenti azt, hogy kritika nélkül, ha szabad mondjam, hogy mindent be lehet nyelni, amit az interneten olvasunk, vagy látunk.
Sőt.
Tehát ugyanúgy kell egy józan ítélőképesség, hogy szét tudjuk válogatni.
Sose.
Hát az én gyerekeim, ők most olyan 13-16 év, illetve van egy kisebb kislányom is, nem nagyon néznek klasszikus, tehát nem nagyon fogyasztanak klasszikus.
YouTube és Instagram.
Igen, tehát Instagram. A YouTube, Instagram ezeket fogyasztják, és érdekes módon, tehát nekem ez többször problémát jelentett, hogy például a YouTube-on vannak azért olyan tartalmak, amikről én úgy gondolom, hogy ez nem feltétlenül az én gyerekeimnek való, és ez például a hagyományos szabályozott média, az megszűri ezeket, tehát nem enged csúnya beszédet, nem enged bizonyos értelemben gyűlöletkeltés, stb. Nyilván megvannak, tehát ez sokat fejlődött mondjuk az elmúlt 10 évben a YouTube-on is, de még mindig nem érte azt a szintet. Tehát igazából az az érdekes, hogy a szólásszabadság az egy csodálatosan jó dolog, viszont nagyon jól látszott az elmúlt évtizedeknek a digitális forradalmában, hogy tulajdonképpen vissza is lehet ezzel élni. Méghozzá vissza is élnek nagyon sokan.
Mint minden találmánnyal, tehát vegyük az atomenergiát, csinálunk bombát belőle, vagy erőművet.
Tehát, hát vagy a klasszikus példa, hogy a kés az erkölcsileg nem jó vagy rossz. Hát ha kenyeret szerünk vele, akkor jó célra használjuk mi, ha embert törünk vele, akkor rossz célra használjuk mi, de nem szegény kés tehet róla, hanem az, aki a kezébe vette. A hátlevő adás időben van nekünk még egy pontunk, nyilván a 12 ponton nem tudunk végigmenni, ugye ez pedig a 4. pont, amely azt mondja, hogy törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben. Megint csak azt mondom, hogy hát akkor abban a feudalizmus végét jelentő korban ennek meg volt akkora maga jelentősége, meg miértje. Érdemes erre ránézni mai szemmel, hogy ma ez mit jelent nekünk, és hát Kodály országában csak hiteles forrásból elhozta magammal az alaptörvénynek a ide vonatkozó cikkeit, és akkor kérem, hogy még röviden erről gondolkodjunk így együtt. Mit mond a lelkiismeret és vallás szabadságról Magyarország alaptörvénye a római 7. cikkben? Mindenkinek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához. Ez a jog magában foglalja a vallás vagy más meggyőződés szabad megválasztását vagy megváltoztatását, és azt a szabadságot, hogy vallását vagy más meggyőződését mindenki vallásos cselekmények, szertartások végzése útján vagy egyéb módon, akár egyénileg, akár másokkal együttesen, nyilvánosan vagy a magánéletben kinyilvánítsa, vagy kinyilvánítását mellőzze, gyakorolja vagy tanítsa. Az állam és az egyházak külön váltan működnek. Az egyházak önállóak. Az állam a közösségi célok érdekében együttműködik az egyházakkal. Tehát láthatjuk, úgy első pillanatásra azt is tudom, hát nincs semmi probléma, ugye aki akarja, szabadon gyakorolhatja, ebben nem lehet korlátozni, de nem is kényszer, aki nem akarja, az élhet úgy is nyugodtan. Ugye az állam, az állami berendezkedés az egyfelől nem szól bele az egyházak működésébe, bizonyos, ugye alapvető alkotmányos dolgoktól eltekintve, de úgy alapvetően az egyházak önállók, és fordítva is igaz, ugye mondjuk az egyházaknak a tanítása, a parancsai, belső szabályait ugye nem lehet állami kényszerrel kikényszeríteni, hanem az egyházak belső dolga. Tehát úgy tűnik, hogy ez ügyben manapság minden rendben, de azért fölmerül az emberben a kérdés, hogy sokszor a konfliktusainknak az oka pont a marék, hogy igazándiból nem tudjuk, mi a szabadság, vagy nem tudjuk, hogyan kell ezt úgy helyesen értelmezni, hiszen hogyha azt mondom, hogy a szabadság azt jelenti, hogy mindent szabad, akkor gyakorlatilag a közlekedés is megállna, a mindenféle ügyintézés is megállna, a pénzforgalom is megállna, az egész élet megállna. Tehát valahol, akár vallástól függetlenül, és az ember érzi azt, hogy azért a szabadság az nem azt jelenti, hogy akkor tényleg szó szerint mindent lehet csinálni, mégis kell egy olyan közös kotta, vagy rendező elv, amihez mindenki tartja magát.
Szabad egy 19. századi gondolathoz visszatérni lévén március 15-e.
Igen.
Nem tudom, hogy az uraknak mit mond az, hogy szabad egyházat szabad államban. Ez volt ugye a Deák Ferenci törvényjavaslat lényege, amely ugye azon alapult, Deák nézete szerint, hogy a római katolikus egyház a klérus és a katolikus világiak összessége, és ezen összességnek van joga az autonómiát megállapítani, és annak jogait gyakorolni. Ez ugye egy 1870-71-es ötvösi deáki törvényjavaslat volt, amelyet a püspökök el is fogadtak az akkori katolikus autonómia kongresszuson. Ez egy lépés volt ahhoz, hogy külön váljon és amerikai mintára kezdjen el működni Magyarországon a katolikus egyház is, hiszen a többi egyház már rendelkezett autonómiával, sőt Erdélyben a katolikus egyház is rendelkezett ezzel az autonómiával. Majd ugye meghal Ötvös, meghal Deák, és az egész dolog elsikkad. De a gondolat maga, hogy hogyan működjön szabadon, elválasztva egymástól az állam és az egyház, az gyakorlatilag eltelt 150 év, de alapvetően úgy fönnmaradt a levegőben.
Mi a véleményetek magáról erről az elvről, hogy az állam és az egyház az egymástól teljesen függetlenül működik? Tehát ugye tudjuk, nem volt ez mindig így, hogy ez jó, ez vívmány, vagy egy erkölcsileg egy sikamlósabb terepre viszi a dolgot. Én azt mondom, hogy legyen időtök a jó székely módjára lócán kiümögni a magvas gondolataitokat. Lehet, hogy furcsán hangzik, főleg a Mária Rádióban. Én azt mondom, hogy ez egy jó dolog. Tudnélik, hogy pont az egyik lelki gyakorlatot mondta, ráadásul pont egy olyan atya, aki a Magyar Katolikus Püspök annak a tévé referense, tehát a sajtó témát is azért elég közelről szagolgatja. Ugye mondta, hogy a hit az nem terjed egyenes rokonsággal. Tehát ugye ez nem egy olyasmi, amit így erőnek erre rá lehet kényszeríteni, rá lehet húzni az emberekre. És azt gondolom, hogy katolikusként sem örülnék annak, hogyha mondjuk állami parancsba adná valaki, hogy már pedig annak kell lenni, és akkor, ha nem, akkor...
Ez most Kínában így van. Az állam parancsba adja, az állam jóváhagyásával neveznek ki püspököket, és én magam voltam szemtanúja, amikor a szállodai szobában az ajtóm alatt becsúsztatták a cédulát, hogy ottani keresztények segítséget kérnek. Tehát én azt gondolom, hogy az a helyzet, amikor a hívők és az egyházi emberek közösen döntenek, és közösen együtt működtetik az egyházat. Ugye úgy fogalmazott Deák, hogy a katolikus egyház a klérus és a katolikus világiak összessége, mert hiszen egyik a másik nélkül nem áll.
Így van.
Akkor eljutunk oda, amit Ferenc pápa is felvetett már a viri probátival, a kipróbált férfiakkal, hogy igenis, ahol nincsen pap, ott a kipróbált férfi tarthassa meg a misét, celebrálhassa. És legyen egy sokkal szorosabb együttműködés a világiak és az egyházi emberek között. Én azt gondolom, hogy ha ez akkor bekövetkezett volna, 1870-ben, egyébként érdekes, hogy mi miatt nem következett be, azért nem következett be, mert jött a pápai csalhatatlanság dogmája, és ezt nem szavazták meg a magyar püspök akkor.
Hogyha a vallás is a szabadság viszonyát vizslatjuk, nem kerülhetünk meg egy kérdést, ami lehet, hogy sokszor még a hívő emberekben is megfogalmazódik, és van nem hívő meg talán különösen, hogy a vallás az nem korlátoz a szabadságot, tehát nem úgy van, hogy mondjuk akkor, aki nem vallásos, az egy szabadabb életet élet, hiszen akkor tulajdonképpen csak ugye az állami törvényeket kell betartania, és ha azokat betartja, akkor békén hagyják. Tehát, hogy nincs a vallásnak egy ilyen túl korlátozó szerepe.
De az állami törvényekben is benne van, hogy ne ölj, ne lopj. Tehát igazán ne paráználkodj, az nincs benne.
Hát igen, hát nyilván ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ugye erre azt szokták mondani, hogy ez olyan, mint a korlát, hogy korlátoz, de kapaszkodni is lehet benne. Tehát, és nyilvánvalóan ez egy önkéntes döntés, és minden egyes ilyen korlátozást, én azt gondolom, hogy az embernek saját magában kell megérlelnie. Tehát ezt nem azért vállalja az ember, mert ez feltétlenül úgy van, vagy ezt elfogadja, hanem ezt meg is érleli magában, hogy miért van arra szükség. Tehát, és amikor az ember ezt megérleli magában, akkor viszont ez egy támaszpont. Tehát nem kell minden esetben morális kérdésekben saját magamnak fölépítenem egy döntést, hanem megbízhatok abban, hogy a vallás, aminek az alapjait, illetve az értékrendszerét én elfogadom, az a vallás kidolgozta számomra ezeket az irányelveket. Tehát én ezeket nem úgy élem meg, hogy korlátoznak, hanem segítenek abban, hogy jól döntsek.
Egy profán hasonlattal éljek, és idézem azt a mondatot, ami itt már elhangzott. Minden információt két forrásból kell ellenőrizni, kivéve, hogyha a BBC tudósítójától
származik. Így a műsor végéhez közeledvén azért a két téma összetartozása jegyeként eszembe jutott. Igazándiból onnan indult el ez a gondolat, hogy ugye Ferenc pápa, aki nagyon sok szemmel, ugye nem csak kommunikációjában, hanem hát tartalmában is sok ugye újat adott esetben meglepőt hozott, és hát éppen ezért mi minden újítót őt is sok támadás éri érte, de azért, hogy a vallásszabadság az korábban sem volt az ördögtől való dolog. Hadd idézek röviden a második vatikáni zsinat tanításról kifejezett a vallásszabadságra, illetőleg a nem hívő emberekkel való kapcsolatra, vagy az ő velük fenntartott viszonyra vonatkozóan néhány zsinati megállapítást. Ugye a második vatikáni zsinat az előző korok erősen jogi szemléletével szemben a tanításban az ember lelkiismeretének meghatározó szerepét hangsúlyozta. Mind a vallásszabadságról, mind a nem keresztény vallásokról szóló zsinati dokumentumokban is. Ugye, ennek az egyik meghatározó kijelentése, hogy minden ember üdvözülhet, aki követi a lelkiismeretét. Szóval szerint így fogalmaz, Isten azoktól sincs távol, akik önhibájukon kívül nem ismerik Krisztus evangéliumát és egyházát, de őszinte szívvel keresik Istent, és a kegyelem hatására arra törekszenek, hogy teljesítsék akaratát, amelyet lelki ismeretük szavában ismernek föl. Sőt, még azoktól sem tagadja meg az isteni gondviselés az üdvösségre szükséges támogatást, akik önhibájukon kívül nem jutottak el Isten kifejezett ismeretére, de éppen nem az isteni kegyelem nélkül törekszenek becsületesen élni. Mondja a Lumen Gentium elnevezésű zsinati konstitúció. És ugye ez azért érdekes, hogy akkor mondhatjuk azt, hogy ez a vallás meg a szabadság az abszolút nincs ellentétben egymással, sőt, lehet mondani, hogy az igazi vallásosság önmagában is szabadságban gyökeredzik. Tehát ez nem azért van, hogy engem most itt leigáztak, és akkor, ja Istenem, valamit teljesítem, hogyha merkülönben mi lesz. Igen, tehát hogy az igazi vallásosság maga is csak szabadságban gyökerezhet, illetőleg az embernek megvan arra is a szabadsága, hogy valóban a lelkiismerete fényénél keresse a például mi az igazság egy konkrét témában, egy konkrét hírrel kapcsolatban, mi az igaz, ezen törje a fejét. És én azt szoktam mondani, hogy az igazi nagy baj az akkor, amikor az ember nem is kérdez. Tehát nem tesz föl kérdés, nem gondolkodik el rajta, hanem már bocsánat, hogy megy, mint a bamba birka az élet ország útján.
Ennél rosszabb is, amikor tudja, hogy mi az igazság, de mégse úgy cselekszik.
Na jó, hát ez már ugye ez már a elhallgattatott lelkiismeret kategóriába tartozik, mert azért a lelkeméjén, hát csak mindenkinek éreznie kell az igazságot, hát ezért is van az, ugye, hogy a notórius hazudozók, azok ugye úgy beszélnek, hogy még véletlenül sem néznek a másik, hanem mindenhova néznek, jár a fejük össze, hogy csak éppen ugye az ember szemébe nem néznek, mert fáj az igazság.
Hát igen, egyébként pont Gyula, te valószínűleg meg tudod ezt erősíteni, mint gyakorló jogász, tehát hogy én úgy gondolom azt, hogy a komoly döntéseket nem lehet egyedül az írott szövegekre bízni, ugyanis az írott szövegek azok nem működnek minden esetben. Tehát nagyon sokszor, hogyha megnézzük a törvénykönyveket, ellentmondásokat tartalmaznak. Nagyon sokszor bonyolult struktúrák alakulnak ki, amiknél nem lehetséges az, hogy egy bizonyos helyzetet pontosan leírjunk vele. Tehát nem képzelhető el igazából jó döntés, jó morális döntés, vagy az életet érintő döntés a lelkiismeret nélkül. Hiszen minden írott dolog az legfeljebb, amiről beszéltünk, mankó támasz, de vagy egyfajta iránymutatás, de nem lehet rájuk helyezni teljes egészében a felelősséget. És ez egy másik kérdés, hogy ugye ez felelősséggel is jár. Tulajdonképpen nagyon egyszerű dolog lenne minden döntésükben a törvényekre hivatkozni. És azt mondani, hogy kérem szépen, én csak parancsot teljesítettem, kérem szépen, a törvény betűje az azt írja, hogy... És rengeteg gonosz dolgot követtek már el a törvény nevében. Hogyha kikapcsoljuk az egész rendszerből a lelkiismeretet, akkor ez egy használhatatlan együttes lesz, egy használhatatlan szöveggyűjtemény.
Mivel viszont műsoridőnk lassan lejár, igazándiból egy gondolatra maradt még idő, hogy ezt a gondolati évet így lezárjuk. Pont az jutott eszembe, hogy a maga korában ugye a legfejlettebb az angol száz jogrendszernek volt az a sajátja, hogy egyfelől támaszkodott az úgynevezett common law-ra, az esetjogra, a precedensekre. Aztán megjelent a statute, tehát már az írásba fog kodifikált a mi fogalmaink szerinti jogszabály, ugye, amit megszövegeztek, hirdettek, hatályba léptettek, de rájöttek, hogy ez még önmagában mindig nem elég. Tehát, hogy valóban nem, ez alapján a kettő, nem lehet valóban minden helyzetet úgy kezelni, amire tényleg az ember jól érekel azt mondhatja, hogy na most akkor ez egy igazságos döntés volt. És ezért a joggyakorlat, meg a bírói döntések behozták a harmadik az úgynevezett equity-t, vagyis a méltányosságot, ami azt mondja, az kitölti azokat az űröket, amelyeket viszont nem lehet a tételes jog alapján eldönteni. Hát kell, hogy kitöltse. És igazándiból ugye sajtó, vallás és szólásszabadság témájában és a nemzeti ünnepük szennapján mit is kívánhatnék szebbet, jobbat a kedves hallgatóknak, hogy vigyék tovább az elhangzottakat, fontolgassák magukat szorgalmasan, ugye, és ne fáradjanak bele méltányosan keresni az igazságot. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltétek a mai adást, és elfogadtatok a meghívást. Önök az Időkirályi című műsor nemzeti ünnepekre készített különkiadását hallották. Búcsúznak a mai adás vendégei.
László József.
Molnár Balázs.
És a műsorvezető Hók Gyula.
Hók Gyula a szabadságharc ünnepén két vendégét, László Józsefet és Molnár Balást kérdezte a szabadság és a vallás mai helyzetéről, értelmezéséről.